Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Boks Erik, 1972-ben született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait fővárosában végezte, egyetemi tanulmányait Angliában folytatta. A Cambridge-i Egyetem természettudományi karán szerzett diplomát, PhD fokozatát a Warwick-i Egyetemen szerezte 1999-ben, ahol 1998 és 99 között posztdoktori állást is betöltött. Kutatási területe a növényi sejteken belüli fehérjeátviteli folyamatok tanulmányozása és a jelátviteli útvonalakban résztvevő fehérjék karakterizálása volt. Az alapkutatásban eltöltött tanulmányok és a munka után az élelmiszeriparban helyezkedett el. 1999-től 2011-ig a Mars Incorporated-nél dolgozott, Nagy-Britanniában, Magyarországon és Németországban különböző pozíciókban, elsősorban fejlesztési, minőségbiztosítási és termelési területeken. A cégnél töltött időszak utolsó 4 évében az állateledel fejlesztés egyik európai igazgatója volt, több mint 100 fejlesztő és minőségbiztosítási munkatárs vezetője, akik a vállalatcsoport különböző európai egységeinél dolgoztak. Dr. Boks Erik 2012 óta a Richter Gedeon NRT munkatársa, 2012-13-ban a Debreceni Biotechnológiai Gyár üzemesítéséért volt felelős, 2013 óta a biotechnológiai főosztályának vezetője, ami a biotechnológiai gyógyszerhatóanyagok fejlesztését fedi. A főosztály több mint 100 tagja a fejlesztés és a bioanalitika terén támogatja a Richter bioszimiláris portfóliójának termékeit. Felkérem Boks Erik főosztályvezető urat, tartsa meg előadását.
Nagyon szépen köszönöm, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Egy öröm számomra itt lenni, amint hallották, a karrierem az elég változatos volt. Többek között Csongrád megyében is több éven át dolgoztam, így Szegedre is elég sűrűn jártam. Köszönöm Önöknek, hogy egy ilyen nyári estét itt töltenek velem, remélem hasznos lesz. Egyébként, amikor megérkeztem, a biztonsági őr azt kérdezte, hogy a mese délutánon, vagy a mese programon, ami a könyvtárban, melyik meséről fogok előadást tartani. Kicsit megzavarodtam, hogy jó-e járok-e. Bízom benne, hogy ez nem mese lesz, hanem remélem, hogy egy hasznos összefoglaló a biológiai gyógyszerekről. Általánosan biológiai gyógyszerek piaci helyzetéről, illetve a biológiai termékek fejlesztése, biológiai gyógyszerek fejlesztéséről. Először is azzal kezdeném, definiáljuk, hogy mi ez a biotechnológia. Mert alapvetően, amikor biológiai gyógyszerekről beszélünk, alapvetően biotechnológia alapú technológiákról beszélünk, hogy a biotechnológián nagyon sok mindent fed le. Hogyha a kissé száraz, még elnézést, az a következő dia lett volna, az ember ilyenkor nem nézi a diát, az ebben az értelemben szerencsétlen. Az agenda szempontjából csak végigmennék azokon a pontokon, amiket le fogok fedni, vagy amiket fedni fogunk. Biotechnológiai gyógyszer példákat mutatok Önöknek általánosságban. Szeretném hangsúlyozni a kis molekulák és a biologikumok közti különbségeket, ez nagyon fontos, szabályozás szempontjából és fejlesztés szempontjából különösen. Amint látták a címben, mi bioszimiláris termékekről szeretnék nagy részben beszélni. A Richter az bioszimiláris termékeket fejleszt és gyárt, remélhetőleg a jövőben. És szeretném a bioszimiláritást mely magyarázatát Önökkel megosztani. Továbbá el szeretném magyarázni, hogy az ipari biotechnológia, a gyógyszer biotechnológia az milyen lépésekből áll föl, és hogy is néz ki egy biológikumnak a gyártása. És végül az egészségügyi hatását a biológikumoknak, az egészségügyi pozícióját a biológiai készítményeknek, illetve a biohasonló készítményeknek a pozíciójáról szeretnék beszélni. Jó, tehát, amit már elkezdtem, biotechnológia. A biotechnológia alapvetően a gazdasejteket, a biotechnológia lényeg, hogy a gazdasejteket használunk, különböző gazdasejteket használunk ahhoz, hogy kívánatos termékeket gyártsunk gazdasejteken keresztül. A biotechnológia az sok ezer éve velünk van. A sörgyártás az nyilván nagyon sokaknak ismerős lesz, de utána a gyártás nem, de a sör mindenképp. Gyógyszeriparban is nagyon-nagyon régóta fermentációs alapú technológiákat használunk. Antibiotikum fermentáció egy példa erre, vagy akár a szteroid biokonverzió, tehát fermentációt, bizonyos gazdasejteket használunk arra, hogy bizonyos folyamatokat segítsenek ki. És nyilván az utóbbi 20-30 évben a biotechnológia az alapvetően a rekombináns biotechnológia irányában ment. Az egyik leggyakoribb közéleti téma a rekombináns növények, ugye rekombináns mezőgazdasági termékek kérdése, de a gyógyszeriparban is óriási nagy előrelépés volt a rekombináns technológiáknak köszönhetően. Olyan termékek, amik már piacon vannak, csak hogy néhányat mondjak példaképp, például a rekombináns humán inzulin, nagyon nagy változást jelentett a piacon. Egyik példa, itt zárójelben látják, hogy oda van írva, hogy mikrobiális vagy emlősejtes, ez a gazdasejt hátteret jelenti. Tehát vannak olyan termékek, amit mikrobiális élőlényekkel állítunk elő, vagy révén állítunk elő, és vannak olyan termékek, az egyre modernebb, komplexebb fehérjék, ahol már a legmodernebb technológiákat használva emlősejtes sejtvonalak kihasználásával állítjuk elő ezeket a gyógyszereket. És itt van egy példa, filgasztim, granulocita stimuláló faktor, ez ma már az egyik legelterjedtebb biológiai gyógyszerforma. Az EPO-ról sokat hallanak megint csak a médiában, különösen a sport vonatkozásában. És a legnagyobb áttörést tulajdonképpen az utóbbi 15-20 évben a monoklonális ellenanyagok hozták, mert ez áttörést jelentett az onkológiai gyógyászatban, illetve a reumatológiai gyógyászatban. Ha megnézzük a 10 legnagyobb forgalmú gyógyszert a világon, és itt van a lista, mindegyik, amit pirosan jelöltem, azok biológiai technológiával készülnek, ezek biológiai készítmények, nem kismolekulás készítmények. A hagyományos gyógyszeripar alapvetően a kémiai szintézisre épült, de ma már, amit látják, a biológiai gyógyszerek, a fehérje alapú gyógyszerek dominálnak, és amint mondottam, főleg onkológiai, illetve reumatológiai indikációs területen érnek el számottevő hatást, és ezeken a területeken a gyógyulási esélyek ezen gyógyszereknek köszönhetően radikálisan javultak és nőttek. Itt csak a számokra szeretném fölhívni a figyelmet, tehát a világ legértékesebb, ha úgy tetszik, gyógyszerterméke, a Humira, a hatóanyag az adalimumab. 2014-es adat, meg végső 2015-ös adatok még nincsenek meg, de 2014-ben több mint 12 milliárd USA dollár értéket ért el. Ez a Richter éves árbevételének több mint tízszerese, vagy közel tízszerese. Tehát itt óriási értékű termékekről van szó. Ezek milyen termékek? Ugye fehérje termékekről van szó, majd egy kicsit mindjárt többet beszélünk magukról a molekulákról. Ezek parenterális termékek, tehát intramuszkulális vagy intravénás úton kerülnek a szervezetben. És itt van néhány példa a jelenlevő, vagy a piacon található termékekről. Az adagolási gyógyszerformák tekintetében is nagyon sok változás volt az utóbbi időben. Gondoljunk csak arra, hogy ma már a legtöbb inzulinbeteg otthon egy tollal kezeli a napi inzulinadagolását, de több példát lehet említeni, ahol a fájdalom küszöböt is enyhítettük, és a felhasználási küszöböket nagy mértékben csökkentettük. És akkor milyen irányba megy a biológikumnak a szerepe, milyen irányba megy az összgyógyszeripari számok tekintetében? 2002 és 2017 között látjuk a biológikumok százalékát az összgyógyszeripari eladások tekintetében. Ma kb. 20%-a a majdnem 1 trillió USA dollár összgyógyszerpiacnak, biológiai, az összgyógyszerpiacnak kb. 20%-át teszik ki a biológikumok, és ez folyamatosan nő. A biológiai készítmények aránya a kismolekulákkal szemben folyamatosan növekszik, a biológiai készítmények térnyerése kb. 2-szer olyan gyorsan növekszik, mint a kismolekulás termékek esetében. És ez főleg azért van, hiszen olyan indikációkra, mint az onkológiai korábban kismolekulás megoldásokon megfelelő kismolekulás termékeken megfelelő gyógyhatást, megoldást nem találtunk, ebben a biológikumok mindenképp óriási áttörést hoztak. Ezen belül, majd magyarázni fogom a bioszimiláris lényegét, de ezen belül a bioszimilárisok még mindig egy relatíve kis százalékát teszik ki ennek a részesedésnek, de ez is radikálisan nő. Tehát összességében 220 milliárd USA dollár forgalomról, vagy piacról beszélhetünk a biológiai termékek esetében. És akkor milyen termékekről van szó? Milyen molekulákról van szó? Ez egy kis molekula, Richter egyik legsikeresebb terméke, a vimpocetin hatóanyag, a brand neve Kavinton. Egy 350 daltonos molekuláról van szó, ami kémiai szintézis útján születik. És ehhez képest a biológiai termékek sokkal, de sokkal komplexek, és sokkal-sokkal nagyobb molekulák. Itt alapvetően ugye a fehérje molekulákról beszélünk. Egy példa megint csak a granulocita stimuláló faktor, a filgrasztim, ő 20 kilodaltonos mérettel rendelkezik, és mivel maga a fehérje nem olyan komplex, egy mikrobiális sejt az képes ezt a fehérjét megfelelő módon expresszálni, megfelelő módon összerakni, úgyhogy ennek ez megfelelő módon hatásos legyen. De a sokkal komplexebb IgG-típusú molekulák esetében, vagy monoklonális ellenanyag esetében már egy mikrobiális sejtnek nincs meg az infrastruktúrája, hogy ezt a nagyon komplex molekulát megfelelő módon termelje és elkészítse. És ebben megint csak óriási technológiai változás történt az utóbbi 25-30 évben. Emlős sejteket is tudunk használni arra, hogy termeljenek gyógyszermolekulákat, és emlős sejteket in vitro tudunk fermentálni, úgy, hogy ezeket a gyógyszereket tudjuk termelni. Itt egy példa a rituximab, a rituxán előbb szerepelt a listán, ez szintén az egyik legsikeresebb monoklonális ellenanyag a világ top 10 legértékesebb termékei között van. És igen, és miért számít ez a méretkülönbség? Ennek több oka van, de alapvetően hagyományos analitikai eszközökkel egy kis molekulát tulajdonképpen 100%-osan tudunk karakterizálni. Egy fehérje molekulát több oknál fogva nem tudunk 100%-osan pontosan meghatározni. A monoklonális ellenanyagokról, itt a részletekben nem fogok belemenni, de ugye a legtöbb biológikum, vagy a legnagyobb, legsikeresebb biológikumok, amit előbb mondtam, ezek monoklonális ellenanyagok, amik így nagyon lebutítva ezen a sematikus diagramon így néznek ki. Itt még történetileg arról kell tudni, hogy a fejlődés során egér alapú fehérjékből humanizált fehérjéket, a különböző genetikai fejlődés technológiáknak köszönhetően humanizált fehérjéket is sikerült ma már előállítani. Ez azért fontos, mert ezen fehérjék várható immunválasza, immunreakciója a betegeknél az sokkal kisebb lesz, várhatóan sokkal, de sokkal csökken annak az esélye, hogy egy kritikus immunválasz születik. Ugye minden fehérjére potenciálisan a beteg, akár melyikünk, egy negatív immunválaszt is tud generálni. hogy hatnak ezek a termékek. Itt megint csak nagyon sokfajta hatásmechanizmus, amíg nem fogok belemenni, de nagyon-nagyon sok fajta monoklonális ellenanyag létezik különböző targetek iránt. De a lényeg az, hogy indukálják a tumorsejtek halálát. Ezt különböző módokon teszik, és erre különböző mechanizmusok léteznek. Ezekben most nem fogok belemenni, mert erről külön lehetne még fél órát beszélni. De a lényeg az, hogy az immun rendszerünket felhasználva indukálják a tumorsejtek halálát különböző hatásmechanizmusok révén. A monoklonális ellenanyagok még abban is hasznosak, hogy nem csak a maguk önmagukban hajtanak, tehát indukálnak tumorsejthalált, hanem például, ha kis molekulákat konjugálunk hozzájuk, akár más hatóanyagot is tudunk a tumorsejthez vinni, ami a sejthalált tovább erősíti, a tumorsejthaláltnak a hatását erősíti. De ez akár a diagnosztikában is fontos lehet, hiszen akár radioaktív markereket, vagy fluoreszens markereket is tudunk tenni a monoklonális ellenanyagokhoz, hogy a tumorsejteket ugye megfelelő módon jelöljük. Ahogy a gyógyszertechnológia halad előre, egyre jobban, egyre nagyobb teret fognak majd a különböző kombinatorikus molekulák a gyógyászatban szerepet vállalni. És akkor visszatértünk a top 10-hez, és itt azért térünk vissza, mert ezen termékeknek a szabadalmai most a következő néhány évben, illetve néhánynak már az utóbbi pár évben járnak le. Ez egy óriási nagy lehetőséget jelent, hogy biohasonló, és majd mindjárt belemegyünk abba, hogy mi a biohasonló, hogy biohasonló termékeket gyártjunk, tehát az originátorhoz hasonló termékeket gyárthassunk. Ez az a lista, itt csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez a sárgával jelölt periódus, ez a 2012-től 2020-ig tartó periódus, amikor az előbb említett ma legsikeresebb termékeknek a hatóanyag, vagy a szabadalma járnak le, ezáltal lehetőség adva arra, hogy a biohasonló termékek megszülessenek. Na most, a kis molekulák világában van egy originátor termék, és van egy generikus termék. Miért nem hívjuk ezeket biogenerikus termékeknek? És elég primitív módon, de ezt egy konferencián láttam, próbálom ábrázolni. Tehát, hogyha csak a szerkezet, molekula szerkezete, képzeljék el, ez egy papír, ez egy molekula szerkezete, egy kis molekula esetében van egy originátor kis molekula, és van egy generikus kis molekula. Ez a két papír pontosan ugyanaz, ugyanaz a hatásmechanizmusok is. Esetleg a kémiai szintézis út, ami révén ezt előállítottuk, az lehet más, de a két molekula ugyanaz. Most fehérjékről lévén szó, két-három dimenziós molekula esetleg nem pont ugyanaz. Ez a papír, ez a két papír most már egy összegyúrva, nem pont ugyanaz, de attól még a hatásmechanizmusok lehet ugyanaz. Sőt, egy originátor injekciós tűben nem egy teljes homogén molekula keverék van. Egy heterogén molekula keverék van, amit nagyon jól kell karakterizálni, amit annak a gyártását ismételhetővé kell tenni, azért, hogy az a kívánt hatásmechanizmus az nyilván minden alkalommal bekövetkezzen, amit a klinikai vizsgálatok bizonyítottak. De itt hasonlóságról beszélünk, itt tartományokról beszélünk, nem teljes azonosságról beszélünk. És ezért nem biogenerikus, hanem biohasonló termékekről van szó. A fehérje szerkezeti bonyolultság miatt nem tudjuk, nincs a generikus lehetőség se elnevezése hatósági jóváhagyás szempontjából. A fehérjék komplexitása és változatossága okán is hasonlóságot kell kimutatni, és a hatóság azt is várja el, hogy ezt a hasonlóságot in vitro klinikai vizsgálatokkal is mutassuk be. A generikus termékek esetében minimális elvárások vannak klinikai vizsgálatok révén, nyilván ezért is gyorsabban és sokkal kisebb költséggel és kisebb áron kerülhetnek ezek a piacokat, vagy ezek a termékek a piacra. A biohasonló termékekkel a biohasonló termékek esetében a klinikai vizsgálat elvárások sokkal nagyobbak, ezért ezeknek a fejlesztése sokkal tovább tart, a költségei sokkal nagyobbak. Ezért hívjuk hasonlónak, és itt a hasonlóságot többfajta módon és többfajta szinten kell összehasonlítani, és erről majd mindjárt mondanék két szót. Itt a különböző gyógyszerhatóságok, minden gyógyszer jóváhagyásnál kritikus természetesen, hogy a gyógyszerhatóságok milyen elvárásokat állítanak fel. Ebben az utóbbi években a világ legnagyobb két gyógyszerhatósága, az Európai Hatóság és az FDA között voltak különbségek, ezek egyre kisebbek, és alapvetően a főhatóságokon mind azt várják el, hogy biztonságosság, hatásosság szempontjából és tisztaság szempontjából hasonló legyen a két termék. Ezt bármilyen bioszimilás gyártó ezt tudja bizonyítani. A hasonlóságnak milyen szintjei vannak? Ugye fehérje molekulákról van szó, ezeket nagyon-nagyon sokfajta módon, sok eszközzel tudjuk karakterizálni, különböző fajta analitikai módokkal. Van egy fizikokémiás karakterizáció, ami valamelyest hasonlít a hagyományos kismolekulás karakterizációhoz. Ott fizikokémiai, analitikai módszerekkel hasonlítjuk az originátort egy biohasonló termékhez. Tehát vannak biológiai módszerek. Manapság a biológiai összehasonlítást azt nem csak a betegben kell csinálni, ma már egyre több in vitro biológiai módszer is áll rendelkezésünkre. Egyre több kis petri csészében található sejtvonalon tudjuk az adott molekula hatásosságát különböző módokon mérni. És ezeknek az in vivo relevanciája, ahogy fejlődik a tudomány, egyre nagyobb, és ezért ezeknek a fontossága egyre nő. Vannak preklinikai vizsgálatok, amiket állatokon kell végrehajtani, ezeket a hatóság nem minden esetben várja el a biohasonló termékeknél, és akkor farmakokinetikai, farmakodinamikai összehasonlítások, ami ismerős lehet a generikus területen is, és hatásossági klinikai vizsgálatokat is elvár a hatóság. Tehát ezeken mind végig kell menni, ez óriási költség, rengeteg idő, ezzel bizonyítva, hogy egy termék, egy biológiai termék az hasonló az originátorhoz képest. Az FDA, az amerikai gyógyszerhatóság szokta az új lenyomat analógiát használni, tehát alapvetően egy új lenyomatot kell vennünk a bioszimiláris termékről, erről a fehérjéről, és azt kell összehasonlítani az originátor termék új lenyomatához. Ezt hogy csináljuk? Úgy csináljuk, hogy az originátor terméket megvesszük, ebből természetesen nagyon sok terméket különböző gyártásokból kell megvennünk, és ezt minden oldalról az előbb említett módokon karakterizáljuk, azért, hogy képet kapjunk arról, hogy a különböző jellemzőikben milyen tartományban helyezkednek el. És utána az általunk fejlesztett terméket kell ugyanezekkel a mérésekkel megmérni, és ha ezek a tartományok átvednek, akkor hasonlóságról tudunk beszélni. Akik önök között analitikusok, vagy esetleg ez a területhez közel állnak, a bioanalitika abban nagyon-nagyon érdekes, hogy egy sokkal szélesebb tárházzal rendelkezik, mint a hagyományos kismolekulás gyógyszerek analitikája. Itt több szinten kell a szerkezetet ugye megnézni, tehát van egy elsődleges szerkezet egy fehérjének, de másodlagos, harmadlagos szerkezetet is különböző módszerekkel vizsgálunk. Vizsgálunk úgynevezett poszttranszlációs módosításokat, ami megint csak egyedi a monoklonális ellenanyagokhoz, illetve azoknál a termékeknél, azoknál a fehérjéknél, amiket emlőssejtek készítenek, gyártanak. Biológiai aktivitásukat is mérjük, tehát a hatásosságát a gyógyszernek mérjük in vitro, és ami minden gyógyszernél fontos, a szennyezési profilt is természetesen különböző fajta módon mérjük. És itt is, mivel élő szervezetek állítják elő ezeket a termékeket, másfajta szennyezéseket természetesen nézünk, mint egy mondjuk egy kismolekulás szintézis esetében. Na most, ami nagyon fontos, itt is kritikus, hogy miért biohasonló, és miért nem biogenerikus. Hasonló kell, hogy legyen, nem kell, hogy ugyanaz legyen, és vannak a molekulánk bizonyos karakterisztikái, amiben el fog térni az originátor és a biohasonló. Nekünk jól kell megállapítani azt, hogy mi az a különbség, ami kritikus, és ezért a hatásmechanizmusra ad, és mi az, ami nem. Megint csak kicsit egyszerű példával élve, a két rajz között vannak különbségek, de a történet szempontjából teljesen mindegy, hogy a rókának 4 hajszállal több volt, vagy kevesebb, viszont az abszolút nem mindegy, hogy a sajt az kinek a szájába volt. Tehát ugyanúgy, hogyha egy bioriginátor, vagy egy bármilyen fehérje molekulának a különböző jellemzőit nézzük, Vannak olyan jellemzők, amik abszolút kritikusak a hatásosság szempontjából, és vannak olyan különbségek, amik nem lesznek kritikusak a hatásosság szempontjából. Tehát megint csak két különböző fehérje, ami hasonló, ugyanazt a hatást elérheti a betegekkel. És akkor most egy kicsit a technológiáról, tehát mint gyártók, vagy mint fejlesztők, hogy csináljuk ezt az egészet? Tehát amint említettem, ott kezdődik a történet, hogy megvesszük az originátor terméket, és ezt körbejárjuk. De a saját termékünket, azt hogy gyártjuk, azt mit csinálunk vele? Először is nagyon-nagyon fontos, hogy az aminosav szekvencia, ugye az pont ugyanaz legyen, mint az originátoré. Tehát először is megnézzük az originátor aminosav szekvenciáját, ezt visszafordítjuk DNS-é, és egy klónt állítunk elő. Milyen gazdasejteket tudunk használni a biológiai gyógyszerek tekintetében? Alapvetően két fő platformról beszélünk, a mikrobiális platformról, ahol az iparban leggyakoribb az E. coli, de itt élesztő fajokat is használunk. Természetesen megint csak itt a baktériumok és élesztők használata több száz éve ugye fennáll, de itt transgenikus mikróbiákról beszélünk, ahova beklónozzuk a kívánt gyógyszert, és ugye az E. coli, vagy akármelyik mikróba ezt elkezdi termelni. És ami nagy áttörést jelentett ezen a területen az utóbbi években, az emlősejtes sejtvonalak. Tehát itt a leggyakoribb, az iparban ma leggyakrabban használt az a kínai hörcsög petefészek sejtvonal. Furcsán hangzik, hogy miért pont egy ilyen sejtvonal lett a leggyakoribb, azért, mert ennek a genetikai stabilitása kiváló, és ez kritikus a termelő sejtvonalaknál. Egy termelő sejtvonalnál az a lényeg, hogy genetikailag stabil legyen. Tudnik, eredendően, mikor ezeket a sejtvonalakat tenyésztették, sok közülük rákos sejtvonalból indult, ezeknek a genetikai stabilitása az kisebb. És ezen belül ennek a csóvonalnak a genetikai stabilitása nagyon-nagyon erős, és ezért kiválóan alkalmas arra, hogy az iparban termelésre használjuk. Itt látjuk a méretkülönbségeket, de igazából ami kritikus, az maga a sejtnek a metabolizmusa. Tehát ez a sejt, ez ugyanolyan fehérjéket tud termelni, mint amit önökben vagy bennem vannak, ugyanazzal a metabolizmussal rendelkezik, ugyanazok az enzimekkel rendelkezik, hogy komplex fehérjéket állítson össze. Egy baktériális sejt ezzel nem rendelkezik. És akkor hogy is történik az egész fejlesztés? Szóval ott tartottunk, hogy elkészítünk egy klónt, beklónozzuk a gazdasejtet. Ennek megint csak nagyon sokfajta módja van, különböző módok vannak a mikrobiális sejtek esetében, és különböző módjai vannak az emlősejtes gazdasejtek esetében. És utána általában lombikus körülmények között megfelelő médiában ezek a sejtek éldegélnek, megteszünk mindent azért, hogy minél boldogabban, továbban éljenek, minél kevesebb pisi kaki termelődjön, illetve az ne legyen hatással a metabolizmusra. A megfelelő tápanyag eléri a sejteket, és a médiumnak a kiválasztása, a médiumnak a beállítása az kritikus, nem csak a sejtek viabilitása szempontjából, hanem különösen abban az értelemben, hogy a kívánt fehérjét, amit szeretnénk termelni, azt a megfelelő módon, mind mennyiségi szempontból, mind minőségi szempontból sikerüljön elérni. Mert hogy nagyon sok múlik, nem csak hogy a klónozáson múlik nagyon sok minden, hanem magán ahogyan fermentáljuk a sejteket, mert azáltal tudjuk befolyásolni a metabolizmust, és tudjuk befolyásolni azokat az enzimatikus hatásokat, amivel a végső molekula, a végső fehérjeforma kialakul. Ezzel is biztosítva azt, hogy azt a megfelelő heterogenitást, azt a megfelelő karakterizációt érjük el a fehérjéknél, mint amit az originátor terméknek kívánunk. Aztán kiválasztottuk a klónt, és ezeket a klónokat folyamatosan, analitikailag ezeknek a sejteknek a termékeit folyamatosan karakterizáljuk, ezáltal biztosítva azt, hogy ezek a klónok a megfelelő fehérjét gyártják. A technológiánk két fő része van, a fermentációról már beszéltem, itt folyamatosan léptéket növelünk, ahogy egyre véglegesebbé válik a technológiánk, léptéket növelünk, mikrofermentoroktól fölmegyünk egészen az óriási ipari termelőfermentorokig, és ezek után emlősejtek esetében A kívánt fehérje az a sejteken kívül, a sejteken kívül kerül. A sejteket leválasztjuk a külső folyadékról, és ezt a külső folyadékot tisztítjuk különböző kromatográfiás lépések révén, és így jutunk el egy tiszta gyógyszer oldathoz a végén. Ezt a részt, a tisztítást, a fehérje tisztítást hívjuk downstreamnek, a végső karakterisztikáját a molekulának még itt is valamilyen módon tudjuk befolyásolni, de azt elsősorban azért a fermentáció részében állítjuk be. Így születik meg a gyógyszerhatóanyagunk, ami egy gyógyszer oldat, egy fehérje oldat, és alapvetően a végén még különböző szűréseken megy át, esetleg koncentrációváltozáson, és akkor kerül letöltésre, és ebből lesz a végső injekciótermék. Tehát alapvetően ezek a fő technológiai lépések, amiket fejlesztenünk kell, és utána a gyártásnak is ezek a fő lépései. Illetve hát a gyártásnak ugye a fermentációval indul az adott klónból. Miután kiválasztottuk a kívánt klónt, azt egyébként fagyasztjuk, és azt nagyon részletesen kell karakterizálnunk, és minden jövőbeli termelés az abból az eredeti klónból fog, annak a termékeiből fog, annak a sejtjéből fog indulni. Itt egy példa, csak azért, hogy ma már egyre többet tudunk nagyon-nagyon kis léptékbe csinálni. Ez egyik legmodernebb eszköz, a mikrofermentorok, mikrobioreaktorok. Itt tulajdonképpen akár 100 különböző beállítást tudunk 15 mm-es térfogatba beállítani. Ezzel minél előbb beállítani azokat a körülményeket, amivel a megfelelő gyógyszerformát tudjuk előállítani, illetve amivel a sejtek viabilitását tudjuk megfelelő módon beállítani. Azért, hogy sikeres legyen. Általában egyébként, ha időről beszélünk, egy monoklonális ellenanyag fermentációja az körülbelül 2 hét. Körülbelül 10 és 20 nap között, itt termékektől függ, de körülbelül 2 hét, és a tisztítás ipari szinten az meg mondjuk 3-4 nap, annak a különböző lépései. És nagyon nagy ipari fermentorokban készül el a gyártott monoklonális ellenanyag. Ez a Richter Debreceni gyárából egy kép, itt 500 literes fermentorok vannak, amire fel szeretném hívni a figyelmet. Nyilvánvalóan zárt rendszerekről van szó, de a sterilitás az nagyon-nagyon kritikus. Tehát amint ha egy mikróba bekerül a fermentációs térben, akkor az az emlős sejtekkel szemben elvonja a táplálékot, innentől kezdve egy befertőzés az a fermentáció végét jelenti, és a gyógyszert nem tudjuk már megfelelően gyártani. Ezen kívül itt látnak sok mérőeszközt, ez megint csak kritikus. Nagyon-nagyon-nagyon sok mérőpont van egy fermentoron belül, és kritikus, hogy a különböző paraméterek beállítása az nagyon-nagyon jól szabályozható legyen. Ezzel a viabilitást és a kívánt gyógyszer fehérjét érjük el. És megint csak nem tudom hangsúlyozni, hogy a fejlesztés egy nagy része ezeknek a paramétereknek a beállításáról szól. Manapság a technológiában az úgynevezett egyszer használható vagy eldobható rendszerek bevezetése is egyre nagyobb teret nyer. Itt alapvetően ebbe a kalitkába egy nagy műanyag zacskó van, és ebbe a műanyag zacskóban folyik a fermentáció. Ennek a beruházási költségei sokkal kisebbek, ezért egyre több gyártó ezeket a technológiákat veszi át. Egyébként a fejlesztés különböző, vagy a fermentáció különböző lépései között sok más gyártó nem csak a nagy fémes fermentorokat használja, hanem szintén eldobható fermentorokat használ. Ezeknek a térnyerése megint csak a technológián olcsóbbá teszi, és egyre több gyártónak teszi elérhetővé azt, hogy ilyen termékeket gyártson. Itt még arról kell tudni, hogy nagyon jól körbe kell járni, hogy az adott médium és az adott zacskó interakciójánál olyan szennyezők nem keletkeznek, amelyek esetleg problémát okozhatnak a gyógyszer tisztaság szempontjából. Itt egy képet látunk a fehérje tisztításról, tehát itt egy laborméretű oszlopot látunk. itt meg egy úgynevezett, hát egy kromatográfiás eszközt látunk, ahonnan a különböző oldatokat sokkal nagyobb méretű oszlopokba adagolja a rendszer. Itt megint csak a méretnövelés, az kritikus, óriási különbség van kisméretű technológiák és nagyméretű technológiák között, és megint csak a fejlesztés egy nagy része a méretnövelés során a paraméterek beállítása. Beszélnék néhány, tehát a biotechnológiai termékek fejlesztése és gyártásához nagyon nagy a belépési küszöb. Van egy know-how belépési küszöb, van egy pénzügyi, nagyon komoly pénzügyi belépési küszöb. Ez a különböző cégek közötti partneri kapcsolatokat, kereskedelmi kapcsolatokat akarja jellemezni, erről majd mondok két szót. És természetesen ugyanúgy, mint sok-sok évvel ezelőtt a generikusok színre lépési esetén volt egy szkepticizmus az orvosi társadalomtól, ugyanúgy a bioszimilárisokkal szemben is van némi szkepticizmus az orvosi társadalomtól, tehát természetesen kritikus, hogy az orvosi társadalom is a biohasonló termékeket értse, és természetesen elfogadja. Kicsit a know-how-ról. Nem tudom, mennyire jól lehet látni ezt a listát, ez a Scientific American-ben minden évben van egy biotechnológiai publikáció, vagy biotechnológiai összefoglaló, általában a biotechnológiai iparról. A biotechnológiai technológiák, azok általában egyetemekből kinövő startupokból indultak. Most a gyógyszerbiotechnológiáról beszélek. Ez azért más, mint a kismolekulák világában. A kismolekulák világában az utóbbi 50 év legnagyobb technológiai áttörései általában nagy gyógyszercégeknél történtek meg. A biotechnológia esetében ez nem így van. Az egyetemektől, illetve a startupoktól jött, amelyeket a nagy gyógyszercégek ezek után megvettek. Ez erősen USA-centrikus, és ha ma megnézzük azon 25 intézményt, aki a legtöbbet publikál a biotechnológiai terén, szomorúan látjuk, hogy alig van európai zászló. Nagyon USA-domináns, Oxford, Cambridge ott van, az egyik londoni egyetem ott van, van egy szingapúri egyetem, két kínai egyetem, és egy japán egyetem. Ez azt is jó példázza, hogy Kelet-Ázsiában óriási versenytársakkal nézünk szembe, tehát a biotechnológiai tudás és a biotechnológiai gyógyszeripar nagyon-nagyon erőteljesen fejlődik Ázsiában, de ez továbbra is új innováció tekintetében, új technológiai áttörések tekintetében egy USA fókuszált világ. Ez talán érdekes lehet önöknek, az EU minden évben csinál egy ipari K plusz F összehasonlítást, és az ipari K plusz F befektetések különböző vonzatait hasonlítják össze régiók között. Itt látjuk az EU-t, az USA-t, és különböző iparágokat hasonlítanak össze. Itt a teljes befektetés, a kékkel a teljes K plusz F befektetés látszódik, bocsánat, oda kérlek mutassak, teljes befektetés kékben. Az intenzitás az azt jelenti, hogy az eladásokhoz viszonyított K plusz F befektetés. Tehát az összeadások százalékában mennyi a K plusz F ráfordítás. És ha először a gyógyszeripart nézzük, általános gyógyszeripari képet, akkor itt azt látjuk, hogy Európában és USA-ban körülbelül a gyógyszeripar ugyanannyit költ K plusz F-re, és még százalékosan is az összbevétel körülbelül 14%-át, ha kismolekulás K plusz F, gyógyszeripart nézzük. Ha a biotechnológiát nézzük, más a kép, az Egyesült Államok 10-szer annyit költ biotechnológiai K plusz F-re, mint Európa, és a százalékos ráfordítás is sokkal-sokkal erőteljesebb. Ezzel persze azt is mutatjuk, hogy várhatóan a biotechnológia fogja áthozni a nagy orvosi áttöréseket a következő 20 évben. Új terápiás megoldásokat. Itt még érdekes lehet, hogy az autóiparban megfordult a kocka, az autóipar Európa sokkal-sokkal erősebb, mint az Egyesült Államok. Milyen háttér, milyen tudományok kellenek ahhoz, hogy ma valaki akár ipari biotechnológiában vegyen részt, vagy egyáltalán biotechnológiai fejlesztéssel foglalkozon. Én azt gondolom, a biotechnológia abban nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok fajta tudományágnak a keveredésével tudunk megfelelő ipari biotechnológiai technológiát kialakítani. Molekuláris biológia természetesen kritikus, a biokémiai tudás kritikus, mikrobiológia, virológia, de nagyon-nagyon az analitikának óriási szerepe van, azt előbb már jellemeztem, de ugyanúgy a mérnöki tudományoknak óriási szerepe van, tehát a technológiának, a technológiai véglegesítésének legalább olyan fontos a mérnöki tudás, mint a biológiai vagy a biológiai vagy a molekuláris biológiai tudás. Nálunk a Richterben a biológiai területén tényleg nagyon-nagyon vegyes háttérrel dolgozó kollégák vannak. Van nagyon sok biológus, nagyon sok biomérnök, gyógyszerészek, orvosok, és a biológiai területeken belül is nagyon különböző háttérrel rendelkező kutatókat vonzunk, és ez nagyon-nagyon kritikus ahhoz, hogy a megfelelő technológiákat tudjuk kialakítani. Tehát van egy know-how magas belépési küszöb, és azért magas belépési küszöb, hiszen itt tényleg a legmodernebb technológiákról beszélünk. Mi nemzetközi vonatkozásban versenyzünk, a biotechnológiai készítményekre abszolút igaz, hogy akármilyen gyógyszergyár csak akkor lehet sikeres, hogyha általánosan nemzetközi piacokon mind sikeres tud lenni, és nem csak egy kisebb régióban vagy egy adott országban tud dominálni. És amint látták, a biotechnológiai áttörések egy nagy része az Nyugat-Európában folyik. Ugyanúgy a Richter nemcsak, hogy a magyar egyetemekkel ápolja a kapcsolatot, és kritikus, hogy ezekkel a megfelelő közös kutatásfejlesztési programok legyenek, de ugyanúgy egyre több nyugat-európai egyetemmel is igyekszik megfelelő kapcsolatokat ápolni, azért, hogy versenyképes tudást megszerezze. Van egy nagyon magas belépési küszöb költségek tekintetében. A biotechnológiai termékek gyártása, fejlesztése sokkal-sokkal drágább, mint a kismolekulák tekintetében. Általánosságban egy originális termék esetében, ez legyen akár egy új kémiai entitás, vagy egy új biológiai entitás, kb. 10 vagy 15 év kell ahhoz, hogy egy új terméket kifejlesztenek, tehát kb. Ennyi egy új termék pipeline kifejlesztésének az ideje. A költségek azok 1 és 2 milliárd USA dollár között vannak, vagy euró között vannak, tehát óriási költségekről beszélünk. Ezeknek számottevő része a klinikai vizsgálatok, a különböző klinikai vizsgálatok és a klinikai költségek. És hát itt az árindexet majd mutatom, de vegyük azt a természetesen az originális termék az árindexbe a 100%. Generikus molekulák esetében, vagy generikus kismolekulák esetében körülbelül 5-7 év fejlesztési időről beszélünk. A költségek az originátorhoz képest sokkal, de sokkal kisebbek, itt főleg azért, mert nincs komoly klinikai vizsgálatokra szükség, tehát akár kevesebb, mint 5 millió dollárból tudunk generikus terméket kifejleszteni. És az árban, amint önök is, akik ismerik a gyógyszerpiacot, tudják, hát óriási verseny, akár az originátor, egy generikus, akár az originátornak az árához képest 2%-kal tud jelen lenni a piacon. Ugye itt manapság általában, ha európai piacokat nézzük, akkor mondjuk 2-70% között van a generikus termékek ára az originátorokéhoz képest. És akkor hogy is néz ki a bioszimiláris? A bioszimiláris a kettő között van, és talán értető voltam korábban, a biohasonlóság elérése szempontjából sokkal több klinikai költség van, de maga a technológia is sokkal nehezebb, és ezt a biohasonlóságot technológiai szempontból is elérni sokkal tovább tart a fejlesztés. Tehát itt alapvetően 7-10 év fejlesztési időről beszélünk, 50-100 millió euró fejlesztési költségekről beszélünk, és nagy kérdés, hogy a bioszimiláris termékek ára hogy lesz az originátorhoz képest. Vannak már bioszimiláris termékek a piacon, de pont a legnagyobb monoklonális, ugye a legnagyobb értékű monoklonális originális monoklonális ellenanyag originális termékeknek a bioszimiláris termékei most kerülnek majd a piacra a következő pár évben, tehát nagy kérdőjel, hogy az árazásban ez hol lesz. Ahhoz, hogy valaki bioszimiláris vagy biotechnológiai gyógyszereket tudjon gyártani, nagyon komoly befektetést igényel, mind a fejlesztési oldalon, mint a gyártási oldalon. Ezek Richter példák, a Richternek két gyára van, az egyik az közösen egy német céggel, tehát egy lányvállalat, ahol a mikrobiális fermentáció alapú termékeket gyártjuk, és Debrecenben van az emlősejtes technológia alapú gyárunk. És hát komoly befektetést igényelnek nem csak a gyártóhelyek, hanem a fejlesztési laborjaink is. Az analitikának a szerepét már említettem, az analitikai eszközpark is egy óriási befektetést igényel. Ez abszolút kritikus ahhoz, hogy a megfelelő hasonlóságot el tudjuk érni, és megfelelő módon tudjuk karakterizálni az originátort és a hasonló terméket. Végül biotechnológiában csak akkor lehet sikeres egy cég, hogyha teljes mértékben nemzetközi porondon tud versenyezni. Ezt meg egy Richter méretű cég, de általában a legtöbb cég csak úgy tudja elérni, hogyha megfelelő kereskedelmi partnerségeket létesít más cégekkel, és ezért más, nagyobb cégek értékesítik a mi termékeinket. Tehát itt ez a kereskedelmi partneri viszonyokat akarja jellemezni, ami általánosan a gyógyszeriparban kritikus, egyre kritikusabb, és a biotechnológiai termékek esetében nagyon-nagyon kritikus. És akkor végül egy kicsit az orvosi vonatkozásban. Ugye itt onkológiai és reumatológiai termékekről beszélünk. Azzal, hogy alapvetően a várható átlag életkor folyamatosan megy felfele, sajnos a ráknak a százaléka is folyamatosan, rákbetegek száma is megy felfele. Itt látjuk a jóslatokat, millió beteg számban az egész világ tekintetében, a fejlődő országok tekintetében, illetve a fejlett országok tekintetében. Nyilván a fejlődő országok tekintetében ez a változás pont azért nagyobb, mert a javuló életminőségnek köszönhetően a várható élettartam megy fölfele. Tehát a biológiai készítményeknek ebben az értelemben szomorú módon a piaca az folyamatosan megy fölfele. Ha a reumatológiai, vagy inkább az immunbetegségek területet nézzük, itt többfajta immunbetegség van példakép, reumatoid artritis vagy multiple szklerózis példakép, itt a 100 000 emberben megtalálható esetek számát látjuk, itt is egy nagyon nagy és folyamatosan növekvő betegszámról beszélünk, ahol megint csak a biológiai készítmények jelentek, biológiai termékek jelentenek áttörést a gyógyászatban. A biológiai termékek növekedéséről már mutattam diát, ez egy kicsit más megközelítésben mutatja, itt csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a gyógyszeriparnak az értéke az folyamatosan megy fölfele. Ez a kis molekulák százalékos növekedését jellemzi, a zöld meg a nagy molekulák, tehát a biológikumok növekedését. Tehát a biológiai készítmények sokkal nagyobb százalékkal növekednek, és hát ez nem véletlen, hiszen előbb az előző trendekhez ez igazodik. És a legújabb technológiák is ugye innen jönnek. Az egészségügyi kasszák azok fenntarthatatlanok ma már. Itt egy összehasonlítást mutatok a WHO-ról, hogy mennyit költünk per beteg, per év a különböző országokban. Óriási a szórás, hogy az Egyesült Államokban 10-szeresét költik egy betegre, mint Oroszországban. Itt mellette van a várható élettartam, ami nincs okvetlenül összhangban ezzel. Itt a fő üzenet az, hogy a biológiai termékek sokkal drágábbak, mint a kismolekulás termékek. Tehát a gyógyszer, a modern terápiáknak az értéke az folyamatosan megy fel egy olyan világban, ahol a gyógyszerkasszákat meg egyre jobban vágják vissza. Tehát úgy gondoljuk, hogy már csak ezért is kritikus, hogy a bioszimilárisok piacra kerüljenek, mert a mai bioriginális árak mellett nagyon sok rákos beteg nem fogja megkapni azt a legmodernebb terápiát, ami egyébként rendelkezésre állna. És csak hogy egy példát mondjak itt a költségekről, ezek amerikai példák, itt ugye az előbb említett, már többször említett monoklonális ellenanyagok éves per beteg költségeit látjuk. Mondjuk a bevacizumab, ami egyik rákforma bélrák ellen van, vastagbélrák ellen van, itt 147 000 dollár per év egy betegnek a kezelése. 35 millió forint. Természetesen ezt a mai gyógyszerkassa minden egyes beteg esetében nem fogja bírni. Természetesen ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a bioszimilális változatai minél előbb a piacon legyenek, és remélhetőleg sokkal több onkológiai és reumatológiai beteg fog ezekhez a terápiákhoz első körben hozzáférni. Ez csak egy cikkből van, itt pont a reumatológiás betegek legmodernebb terápiához való hozzáférését jellemezte ez a cikk. Itt a lényeg az, hogy három kategóriát alkotott. A legvilágosabb színben megjelenő országok, ahol a betegeknek egy nagy százaléka hozzáfér a legmodernebb terápiákhoz, de az itt is van nagyon nagy szórás. Tudjuk például, hogy Spanyolországban régiónként ez nagyon változik. És még Németországban és Franciaországban is nagyon sok beteg nem jut a legmodernebb terápiákhoz, pont az a pénzügyi nehézség, tehát a termékek drágossága miatt. És hát Közép-Kelet-Európában ez meg abszolút igaz. Ez egy jóslat azzal kapcsolatban, hogy ha a bioszimiláris termékek piacra kerülnek, különböző árazási, relatív árazási pontokon belül milyen megtakarítások születhetnek a gyógyszerkasszágnál. Ezeket a számokat nem fogok végigmenni, de itt is óriási számokról van szó, tehát hogyha egy biohasonló az originátorhoz képest, az originátornak a 60%-a lesz árban, az is akár a legnagyobb EU, illetve tehát a legnagyobb 5 EU piacon, illetve az USA-t számítva, is egy 100 milliárdos, évi 100 milliárdos megtakarítást jelent. Tehát itt óriási számokról beszélünk. Tehát a lehetőség az óriási. Valószínűleg nagyon sokan önökről nem tudják, hogy a biotechnológiai szó az magyar eredetű, és ezt nem csak a magyarok mondják, hanem ez teljesen nemzetközileg elismert. Károly Ereki, mezőgazdasági miniszter volt a 20-as években, használta először ezt a szót. Ugye akkor még a tudományos publikációk általában németül voltak, és ezt ebben a 19-es publikációban mezőgazdasági vonatkozásban használta legelőször a biotechnológia szót. Tehát a biotechnológia igenis hungarikum, és a Richter azt szeretné, hogyha a gyógyszer biotechnológia is hungarikummá váljon, és nagyon bízunk abban, hogy a kiváló kollégák révén ezt sikerül is elérni. Itt vannak a kollégáim, őket mindenképp szeretném megemlíteni önöknek is, mert nekik köszönhetjük azt, hogy ezen a területen haladunk, és bízom benne, hogy néhány év múlva piacon is lesz a Richter által fejlesztett és gyártott biotechnológiai biohasonló készítmény. És végül nem utolsó sorban egy kicsit a hozzáállásról. A tudás semmit sem ér, hogyha nincsen megfelelő hozzáállás, és mi abszolút elkötelezettek vagyunk a biotechnológia irányában. Ugye ez egy példa, itt a tyúk az hozzájárult, de a disznó elkötelezte magát. Talán ilyen extrém elköteleződés senkitől nem várunk, de mi mindenképp a biotechnológiai gyógyszerek iránt elkötelezettek vagyunk, és bízunk benne, hogy ez komoly áttörést jelent majd az egészségügyben is, és nagyon sok onkológiai és immunológiai betegnek az élettartamát és életminőségét javítani fogjuk ezzel. Köszönöm szépen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Tatár Kis Klára, a Citibank HR igazgatója tartja meg a Sikeres Női Vezetés Titka, avagy a Nő a Profit című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!